Országépítő Podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.
Üdvözlöm Önöket! Én Túri Attila építész vagyok, vagy ahogy szokták apostrofálni, épület felső rész tervező. Hát erről szeretnék egy kicsit mesélni, erről a kiállításról, mármint arról a részéről, ami talán nem látható és nem egyértelmű. Vagy nem magyarázni akarom, csak inkább egy picit mélyíteni ezt a dolgot. A kiállításnak az a címe, hogy csomópontok, és ott ugyan le van írva, de nem biztos, hogy mindenkinek van kedve ennyit olvasni. A csomópont az kettős értelmű. Az építészetben a csomópontokat ugye padlófal találkozás, ereszfal találkozás, tehát részleteknek szoktuk hívni, és hitünk szerint ugye Frank Lloyd Wright megfogalmazása alapján hisszük azt, mondjuk organikus építészként, ugye ezt a szót Frank Lloyd Wright találta ki a 20-as években, még talán korábban is egy picit, hogy egy épületnek a csomópontja őrzi mindazt a tudást, ami maga az egész épület. Tehát a tér benne van a csomópontban, és a csomópont a térben. Nem elválasztott, nem különböző dolog. De ez a kiállítás egy kicsit más szempontból is a csomópontokról szól. Egy építésznek az alkotó munkássága az csendesebb és, hogy mondjam, harsányabb szakaszokból áll. A harsányabb szakaszokat nevezzük mondjuk olyanoknak, amikor nagyon sok ház épül. Tehát például ilyen volt a 2000-es évek, Budakalászon szerintem egyszerre vagy 5 házam épült, mert hát a támogatási rendszer alapján mindenki házat akart építeni, hát akkor házat terveztünk. És vannak olyan korszakok, például az utóbbi 4-5 év is ilyen, de ilyen volt a Vörösiszapnak a időszaka, amikor megnézem a portfóliómat, akkor 4-5 bekezdés van benne, mert hát Vörösiszapoztunk, hát minden harmadik nap ott voltam Devecseren, mi a csodát csináltam volna mást, hát időm nem volt mást munkát csinálni, de ezek a szolgálatnak az idejei, és olyan szolgálaté, ami hát úgy azért hát valami, mégiscsak. Tehát váltakoznak ezek a dolgok, sűrűsödnek történetek, némikor az építészeti kvalitás kerül első előtérbe, némikor pedig egy csoportnak, amelyet nyilvánvalóan és egyértelműen a Mester Makovec Imre neve fémjelez, a szolgálatnak az idejei vannak. Tehát egy Vörösiszabba, vagy egy Beregi újjáépítésben nem az az érdekes, hogy most egy-egy ház az mekkora építészeti csoda, semmi, tisztességes, rendesen megcsinált házak. Csak együtt 110, az egy picit más. Meg a történet is más. Úgyhogy ezt próbáltuk itt bemutatni, és a kiállítás két részből áll, azt fogjuk tenni, hogy én itt nekem szól egy darabig a fejem, aztán utána szabad rablást rendelek el, és akkor itt lehet körbenézni, kérdezgetni egyéb ilyesmit, és utána lemegyünk az alsó terembe, és ott van egy ugyanekkora kiállítás, csak egy másik tematikával. Ez a felső kiállítás, ez arról ismerszik meg, hogy az itt bemutatott házak, épületeknek a tervezője én vagyok, többnyire egy-két társtervező van, azok föl vannak tüntetve, hogy melyik épületnél, és azok a kollégák, akikkel együtt dolgozom, ők munkatársai ennek a dolognak, de hát mint alkotás az személyes dolog. Míg a lenti dolognál nem lehet ilyet egyértelműen mondani, az egy csoportalkotás. Tehát, hogy egy Vörösiszabba nekem mi volt a szerepem, igen, én voltam ott, nem tudom én hol, nekem járt a szám, nem tudom én mi, de mellettem 40 másik ember dolgozott. Ki volt a fontosabb? Én vagy Csóka Balázs? Én vagy bárki? Nem lettünk volna meg egymás nélkül, ez lehetetlen ezt a dolgot szétszedni. Ott egy közös szolgálatról van szó, és a lenti terem sokkal inkább ezt mutatja be, főépítéséget, oktatást, katasztrófa utáni újjáépítéseket, illetve a most is zajló rendszerszintű kormányzati programoknak a végrehajtását. Ez a tárgy ilyen megtiszteltetésben még életemben nem volt részem, ide van írva, hogy a hónap műtárgya. Szerintem építésznek ez, hogy rajzasztala az műtárgy legyen, ez elképzelhetetlenül nagy dolog. Ennek a felső résznek a kurátora Dénes Eszter kolléganőm volt, a fotókat férje Dénes György készítette többségében, tehát körülbelül a 80%-át a Gyuri csinálta, ami egy rendkívül, nagyszerű dolog, mert ez viszonylag ritka, hogy szinte egy fotós kezéből láthatja az embert. Ez jót tesz általában a dolognak. A lenti résznek a kurátora Erhard Gábor barátom volt, és a kollégák csinálták. Én őszintén megmondom, és nem azért, mert tagadnám, sőt, nagyon büszke vagyok a lenti részre. Én az utolsó héten láttam, hogy mi készül ott. Tehát ezt külön választottuk, ezeket a részeket. Itt ennek a közepén a Dénes Eszter segítője, Szente Kata találta ki ezt a leppelt, mert hogy nagyon magas a tér, és ez a hatalmas és gyönyörű csillár mindent szétver, de egyben, hogyha ha nevetségesnek tartják, akkor is elmondom. Szóval a drága mester az azt szokta mondani, hogy eget és földet összekötni. De hogyha Goethe szavaival élünk, akkor gyökerek és szárnyak. Tehát valahogy így vagyunk a világba ágyazva, testünk, működésünk földhöz kötött. Ezek vagyunk, mint teremtett lények. De megadta az Isten nekünk azt, hogy van egy szabadabb részünk, amely kevésbé befolyásolt, és amely szárnyalni tud. És így vagyunk mi is. Gondolják meg, hogy egy olyan művészetet csinálunk, amennyiben az építészet művészet szerintem az Egyesült Államokban ez nem így van, hadd meséljem el, ugye Sáros László barátunknak volt ez a története, hogy a Metropolitan Múzeumban kereste az építészeti részleget, és egy ilyen nagy darab afroamerikai teremőrhöz oda ment, hogy where is, és mondta, hogy architecture is business, it's not art. Építészet az biznisz, az nem, mit keresnek itt ebbe a dologba, de azért mi úgy gondoljuk, hogy ez művészet, ezért van többek között a Művészeti Akadémiának is építőművész tagozata. Szóval mi egy nehéz művészetet csinálunk. Gondolják meg, hogy a zenéhez elég, ha egy ember kiáll és énekel, ugye? És gyönyörű, szép, elképesztő. Nekünk meg azt a rohadt téglát kell cigölni. Mi nekünk közben biztosítani kell egy lakhatást is. Funkcionálisak az épületeink, és hogyha nincs, akkor az baj, mert azt hajléktalannak hívják, akinek nincsen lakása, ugye? Közben ezer szállal egy gazdasági életbe vagyunk belekötve, hát ezek drágák, ezek a dolgok. A gazdaságnak egy elég elős hányada, ami az építőipar. Ez nem játék. A jogba vagyunk belekötve ezer szállal. Hát egy zeneszerzőnek milyen jogi kötöttségei vannak? Fután nem lehet fisz, vagy nincs ilyen. És valamilyen fajta idea világába is bele vagyunk igenis kötve. Tehát ezért gondoltuk ezt a leplet, és azért gondoltam ezt a szobrot, amit drága feleségemtől kaptam. Ez a Wim Wendersnek a Berlin fölött az égnek a téli kabátos angyala, Kunéva alkotása. Szóval van egy világ, ahova hogy belelóg a fejünk, vagy ahonnan kapunk valami sugallatot, és van egy nehéz világ. És ez a nehéz világ, és tulajdonképpen egy picit ezt mutatja be az asztal, és nem nosztalgia, egész egyszerűen csak, hogy értsék a világot, ez nekem még vonalzós világ. Vagyatőleg én vagyok az utolsó generáció, aki még vonalzóval dolgozik. Ez nem érdem, vagy szomorúság, vagy bármi egyéb, ez tény. Ez így működik ez a dolog. És arra jöttem rá, amikor itt pakoltam ezeket az attribútumokat, hogy régen, amikor fejes vonalzóval rajzoltak, az fából volt, és fa vonalzóval rajzoltak, ott még komolyabb képességnek kellett lenni arra, mivel a fa vonalzó eltakarja a rajznak egy részét, hogy fejbe kellett lenni az egész rajznak, hogyha a következő vonalat húzni akartam. Ugye mi már gyengébb gyerekek vagyunk, mi már átlátszó vonalzóval rajzolunk, és még másabb a számítógépes generáltervezésnek a világa, másfajta gondolkodás. És ez mindig izgatott ez a dolog, hogy őszintén megmondom, lusta ember vagyok. Tehát amikor az ember lerajzol valamit, higgyék el, nem túl sokszor, de azért volt, hogy reggel fölkeltem, ott hagytam az asztalomon a rajzot, ránéztem, és azt mondtam, na jó, ez kuka. Tök kidolgozott rajzok voltak, de reggel mást láttam benne. De azért lusta vagyok, tehát azért nem szívesen dobja ki az ember több napi munkáját, és igenis van egy ilyen visszahúzó erő az emberben, már lerajzoltam, már kijött, már jó ez így, most kezdje megint előről. És amikor egy ideát elkezdünk lerajzolni, akkor óhatatlanul paramétereket adunk neki, anyagot adunk neki, legalábbis fejbe, tehát kezdjük megkövesíteni a dolgot. És ez a megkövetésítés sokszor elindít bennünket egy olyan úton, ami már lustaságból, vakságból, bármiből nem vagyunk hajlandóak visszafordulni. Mert eddig eljutottunk, hát dehogy is, hát határidő van, nem tudom én mi. És erre találtam ki, Erik Asmussentől tanultam a módszert egyébként. Itt azok a építészek, nagy mesterek vannak, természetesen drága Makovec Imre mellett, aki velem szembe, családom mellettem, és ott pedig azok az építészek, akiktől nem okvetlenül építészeti formai, stiláris megjelenést, hanem magatartásformát, mint például Kós Károlytól, vagy gondolkodásformát, mint Rudolf Steinertől tanultam. És Asmussentől azt tanultam, hogy ők egy közelítő-távolító módszerrel dolgoznak, és próbálják, én annyit szűrtem le ebből a dologból, hogy próbálják nem túl hamar megkövesíteni ezt a gondolatot. Ameddig lehet egy kicsit folyókás és likvid állapotban tartani, hogy minden szempontból végig tudják nézni, és végig elemezzék ezt a dolgot. Tudnilik, amikor valaki egy ilyen modellt csinál, akkor ha ez papírból csinálja, akkor óhatatlanul parametrizálni kell. 5,1 cm, ilyen hosszú, olyan hosszú. Ki kell vágni ezt a dolgot, az éleknek valószínűleg stimmelnie kéne, és akkor már, ha, tehát nehéz. Az agyagban az a nagyon-nagyon jó, hogy ez alatt nem látszik, de ez egy első skicc. Ez egy skicpauszra van rátéve, és akkor körbevágom, és körülbelül tudom már, hogy milyen, de még nincsenek homlokzataim, még metszeteim is csak firkák vannak, és késsel és formázóval vagdosom a dolgot, ha nem tetszik, hozzáteszek, ha kell, akkor még jobban elveszek belőle, benyomom, betüremkedések lesznek benne. Tehát valahol egyébként az építészetnek egy furcsa, sajátos alkotómódszere ez, tudnilik, az építés maga az ugye egy additív folyamat, tehát téglát téglára teszünk. És van ennek egy negátja, az a barlang, ugye? Amik a tömegből elveszünk, és ebből Petrától kezdve Szentgyörgy templom, tehát ezek ilyenek, tehát ez a fajta alkotó módszer, ez valahol a kettőnek egy furcsa keveréke, csak ennyit szerettem volna elmondani, nem azért, mert ez most überfrank, nem mindegy, ennyi. És egyébként pedig emlékek vannak itt, itt van a mesternek a levele a 2001-es Beregi árvíznél, amikor megkeresték, és hát ez jellemzően a mesternek a bizalma és egyáltalán az intézkedési dolga. Itt a levél, rá van írva tészta, légy szíves, intéz, önálló feladat azonnal, Makovec. És akkor ettől ezek mentek, ezek a dolgok, mert és ez is kis anekdóta talán, én 1985-ben kerültem a Imre mellé, én akkor ismertem már őt 4 éve a visegrádi táborokon, meg antropozófiai tanulmányokon keresztül, és úgy kezdtem nála, egy családi házat rajzoltam, rendben volt minden, és egyik nap üzent, hogy menjek be hozzá. És a kezembe azt mondta, hogy fiacskám, van egy megbízásom Nagykállóra, egy 6 foglalkoztatós óvoda, itt a szerződés 186.245 forint, tessék, menjél le, legyél udvarias, ne hagyd, hogy megmajmoljanak, beszéld meg velük a programot, 2 hét múlva várlak a vázlatokkal, szerez a tervezőket, szervusz. 25 éves voltam. A felét nem értettem, hogy mit mond. Tehát, hogy altervező. Jó, tanultunk ilyet az egyetemen, na de mégis, most ott állok a főutcán, most jobbra vagy balra van altervező, vagy hova menjek, vagy mit csináljak, vagy egyáltalán. És odaadta a szerződést a kezembe, intéz, csinált, ennyi. Hát ez volt a mélyvíz. Na, tisztelettel, amit itt fönt lehet látni, és akkor nem húzom tovább a dolgot, 4 épület van itt körbe, 4 épület, ami valamiért másért fontos. Az épület ott, az a 1995-ben a budakalászi faluház, ez egy 46-ba épült munkás egyleti ház, amivel egy minimális, tulajdonképpen picike toldást kellett eszközölni. Egy borzalmas állapotban lévő épület volt, a konnektorokból folyt a víz, hogyha esett az eső, de volt egy nagyon nagy értéke az épületnek, nevezetesen, hogy a vadszőlő gyönyörűen befutotta, az ameddig a vadszőlőt látják, addig tartott az épület, lapos tetős volt, soha nem tudták befejezni, stb. De egy nagyon tisztességes kőműves munka volt. Tehát még a kőműves tudásnak még ott voltak az elemei. Kicsit a, nem is azt mondom, hogy a szociálnak, mert 46-ban még nincs szociál, de ugye ez a modern és a hagyományos közötti módon ment a dolog, és tulajdonképpen én lényegét tekintve ezt tettem hozzá, meg egy kalapot a tetejére, hogy az emeleten is legyenek helyiségek, és hát szóval ez egy elég sajátos munka volt, és ez volt az első olyan munka, ami életemben, tehát hogy tulajdonképpen egy saját íz, vagy egy saját hangot jelentett a munkásságba. Egyértelműen mindenki Makovec háznak hívta, mindenki azt mondta, ezt a Makovec tervezte, nincs ebben semmi gond. Tehát beáll az ember csipának a mester mögé, akkor ennek ez a dolga, ezt így kell csinálni. Szeretik az emberek, tele van. Tulajdonképpen egy olyan, sok dolgot tudok róla mondani, a lényege az, hogy egyrészt próbáltam úgy viselkedni, hogy a régit és az újat nem nagyon lehet megkülönböztetni, hogy melyik. Persze, aki ért hozzá a tégla minőségéből, a falazás módjából, a nem tudom, megmondja meg. Persze ez egy másik forma, mint ez a forma, de folytatni egy dalt. Tulajdonképpen ennyi volt, egy sajátos módon folytatni, és a sarkon egy kicsit ott megcifrázni, mert hát miért ne cifrázna az ember. A másik dolog az volt, hogy elkezdett az önkormányzat, tényleg a lehetett, kevés volt a pénz, csórók voltunk, mint fene, és téglajegyeket árulni. 5000 forintért azt hiszem valami ilyesmi volt. Össze is jött valamennyi, de hát azért ez egy 110 millió forintos beruházásnál, most mit lehet téglajegyből összeszedni 1 milliót? Hát már akkor is borzasztó ügyes volt az ember. És mondtam, hogy akkor ezt egy picit cizelláljuk ezt a dolgot, és a polgármester úrral, Harcsa Lajossal, Isten nyugosztalja, egy szakadt ladával, meg egy utánfutóval elkezdtük járni a települést, és elkérni a telkekről a régi házak, régi elbontott házaknak a majd jó lesz egyszer haszonanyagként ott maradt köveit, tégláit, egyéb ilyesmit, és ezeket ide beépítettük a falba. Ez például egy kályhatalp, csak megfordítva. És így belekerült ebbe az első budakalászi katolikus templomnak a sarokköve, egy jellegzetes szerb kapuzábé, a szerb templomnak egy kerítés, egy vas kerítés darabja, egy arany keresztel, tehát egyfajta összehordott emlékekből áll ez a ház, és ez egy mágia, tehát ez nem játék. Nyilván hülyének néztek bennünket, meg elterjedt a faluba, hogy ezek annyira csórók, hogy még téglára sincs pénzük, és úgy koldulják össze. Mondtam, hogy jó van, jöttök ti majd még vissza hozzám. Jöttök majd vissza. És tényleg átadás előtt két héttel megjelentek emberek egy szép téglával, meg egy láda sörrel, hogy mester úr, nem lehetne, hogy ide ezt most akkor bevéssék, és a én téglám is ott legyen a falba. Hogy, na, hát erről beszéltem. Úgyhogy működik. A másik épület, ez egy nagyon sajátságos történet, az embernek tele van az élete mókás történetekkel. Csináltam egy házat Török Bálintra, és minden tiltakozásom ellenére a Szép Házaknak a című újságnak a címlapján megjelent. Ezt tudniuk kell, hogy a szakmában, a szép házakban szerepelni az az überciki kategória. Tehát ott csak a gics van, mondták, de nem tudtam mit tenni, megjelent. Kész. Megjelent a irodámban két fiatal ember, ez egy kőház, egy kőburkolatos, de ilyen ciklopkőpol, szabálytalan kőburkolatos házat, hogy szeretnének egy DVD üzemet terveztetni velem. Mondtam, nagyszerű, hol? Hát mondták, hogy hát ez Török Bálinton, és majd melyik része? Mondták, hát az ember, az egy 15%-os lejtő, hogy akarod a üzemet? Hát ugye ők azt vették meg, hát mondom, gratulálok. És hát miért pont én? Hát mert hogy láttak a szép házak elején a házamat. Na, akkor már elkezdtem nézegetni, hogy hol a kandi kamera, mert hogy ez nem normális. Tehát mondom, gyerekek, itt de engem panira vesztek, az tuti. Hát mert, és azért, mert nekik van kőbányájuk, és hogy akkor úgy gondolták, hogy én tudok kőből építeni, és akkor milyen olcsó lesz majd ez az üzem. Na, akkor már végképp mondom. Gyerekek, ez a gomb, ez tuti, ez kamera. Ilyen nincs, ilyen butaság nincs. Kiderült, hogy nem, és tulajdonképpen, mert udvarias gyerek vagyok, próbáltam őket elegánsan lerázni, és megrajzoltam én ezt a homlokzatot, hogy hát ez egy DVD, vagy egy CD borító, ugye itt szokott behajtani, az, és az pedig hát ilyen pittek, ugye a bináris kódnak a beégetett jelei ebbe a dologba, azt szépen kiszíneztem, és odaadtam neki, de nem volt egy, nem tudom én milyen rajz, nem volt hevenyészet, mert nem illik. Ilyet, egy rendes rajz, de nem volt fölszerkesztve, nem volt, egy szabad kézi rajz volt, és elmondtam, hogy ez az ötletem, és hogy tulajdonképpen ez a fejépület mögött egyébként ott van egy normál fénypanelekkel, és nem tudom én mivel ez a dolog, és menjenek Isten hírével, és egyébként hagyjanak engem békén ebben a fő hülyeséggel, tehát hogy ez nem járja. És azt gondoltam, hogy ebben vége ennek a történetnek, majd a portfólióba beteszem, hogy tudok én ilyet is csinálni, és két hét múlva megjelentek, hogy akkor kössünk szerződést. Ha úgy mondom, akkor ezt meg kell csinálni. Úgyhogy tulajdonképpen ennek ez a története, és ez is a lényege. Ha tetszik, egyfajta stílus gyakorlat, a túri tud, hát majdnem, hogy Bauhaus modorba is csinálni, tehát nyilván egy üzemnél most nem játsszuk el azt a fajta formavilágot, de én bizakodom abba, hogy az és ez a funkció ismeretében azért nem teljesen ellentétes dolog. Tehát azok a tektonikus elemek, amelyek általában az én építészetemre jellemzőek, a formáknak az összenyomása, egymásba olvasztása, az itt is megvan. Úgyhogy ez lett belőle, aztán megépítették, tehát teljes furcsa dolog. Ez az épület, ez meg, ugye drága mester szokta mondani, hogy a mármint Makovecz mester, a drága mester az mindig Makovecz mester, hogy legjobb ihlet a határidő, mert ameddig nincs határidő, addig vakarózzunk. Tehát ilyen, hát majd még, meg nem is tudom, meg és amikor a hónap határidő, rajzolunk, mint őrült. És akkor kizárunk mindent a világból, akkor csak az van, vagy csak az van, akkor megcsináljuk. Na hát ez is egy olyan munka volt, hogy ez 2008-ban, vagy 2007-ben karácsony előtti napokba fölhívott Báhidi László barátom, aki ott volt főépítész, és közölte, hogy valamilyen úton, módon kaptak, nem tudom én, 300 millió forintot, vagy nem tudom én mennyit egy óvodára, ilyen maradványpénzekből. És de nekik január 15-re építési engedélyt kell benyújtani. Ja, és a pénzt át is utalták. Hát mondtam, jó, rendben, hát akkor a karácsonyom megvan, tehát akkor ez ennyi volt, és akkor ez a megint a legjobb ihlet alapján. Tulajdonképpen azt gondoltam, ez egy ilyen lakóövezet, ez a rész, ez egy garázssor, hogy hát nyilván egy ilyen földszintes dolgot csinál az ember, emeletes óvodát csinál az ember, akkor tűzvédelem, egyéb ilyesmi, lift, akadálymentesítés, baromi bonyolult dolog, meg hát úgy gondolom, hogy egy óvinak az az egyik lényege, hogy ki lehet futni a kertbe. És akkor egy olyan óvoda sikeredett, hát tulajdonképpen ez egy ilyen svasztika jellegű dolog, közepén van egy udvar, és az egy tündérkert, mert hogy meggyőződésem, hogy egy kicsin gyermek az még abba az elemi, paradicsomi világba él, amiből aztán utána lassan-lassan eloldódik. De még a képek elevenek. Csak a gonosz társadalom bedugja őt egy ilyen intézménybe, most hülyéskedek, de hát oda kell járni, és hogy ennek nem így néz ki már a közepe, tehát iszonyat, hogy mindegy őserdő olyan sűrű ez a rész, egy gyönyörű kert, egy paradicsomi kert van, és a másik fele az pedig egy leburkolt rész ilyen padokkal, és itt van egy ilyen, tulajdonképpen olyan, mint egy screen, mint egy tévéképernyő, ahol az óvónénik báboznak nekik, tehát az egy ilyen bábozásra való, van ilyen kis ajtaja, ki lehet nyitni, és akkor ott van a báb. És ennek meg az volt az én gondolatomba, hogy ebbe a mai világba, amiben egy ilyen virtuális világba élnek a gyerekek, és nem kikerülhető ez a világ. Tehát ez a nincs tévék, nem nézünk, aha, nem, számítógépet néznek, mobiltelefon. Tehát ez, nem lehet kikerülni ezt a dolgot. A tévedés abból adódik, hogy ezt a világot az emberek valóságnak tekintik. Tehát úgy gondolják, hogy ez létező ez a dolog, ugye? Volt az Izóra nevű sorozat, amikor gyűjtöttek Izórának, hogy felszabadítsák. De valóságnak tekintik ezt a dolgot. És azt tartottam a legfontosabbnak, hogy a végén az óvónénik kimennek és meghajolnak. Hogy ezt valaki csinálta. Ez játék ez a dolog. Nagyon jó, nagyon nagyszerű, de játék. És maguk egyébként a foglalkoztatók pedig nyilván többé-kevésbé egyformák, de az a másik kitalálás, hogy nincs külön öltöző és egyéb ilyesmi, ezeket baromira utálom, mert egy idő után mindegyiknek ilyen kelkáposzta és tornacipő szaga van, és az épületeket nem csak vizuálisan, hanem minden érzékünkkel érzékeljük, és ez a minden érzékünkkel keresztül való benyomások szólaltatnak meg egy hangot bennünk, ezt hívjuk hangulatnak. És ezt a mindent átható, a falakon átvérző hangulat az, amit érzékelünk valójában egy épületből. Taszít vagy vonz. Ez a ház maga. És egy olyan folyosó van, amiben ilyen, körülbelül ilyen magasságúak a bútorok, a gyermekek számára egy szoba, a felnőttek számára egy belátható tér. És minden foglalkoztatónak egy ilyen külön portálja van, egy külön bejárata van, aminek mindegyiknek más a színe, nyilván a padlónak is itt ilyen a színe. Mindegyikben van egy ilyen fülke, mint a pullman kocsik a vasúton, hogy a különböző lelki orientáltságú gyerekek, tehát az extravertált és az introvertált, a befelé és a kifelé forduló gyerekek, a befelé forduló gyerekek inkább itt vannak. Alkotnak. A kifelé az ugye az táncol, az produkálja magát. Tehát, hogy meglegyen mindenfajta habitusnak a jele. És a másik fontos dolog, ami nyilván a kert kapcsolat, tehát ez jó elemi, meg fedett terasz, meg egyéb ilyen, de a kertek azok kis falacskákkal le vannak választva egymástól, most itt olyat nem annyira látok, és minden egyes kertben van egy darab fa. Mert hogy úgy gondolom, hogy az óvoda az abból keletkezett, hogy amikor nagyon régen mentünk ki a mezőre dolgozni, akkor a legbölcsebbet és a legjobb mesélőt azt otthon hagytuk, és azt mondtuk, hogy majd hazafelé hozunk két krumplit, meg három répát, te ne menjél ki kapálni, viszont meséljél a gyerekeinknek, ugye ez az oktatás. ilyen egyszerűen működik a dolog, és az bölcs öreg leült a fa alá, ahol jó árnyék van, és körbe pedig a csemeték hallgatták, hogy mit mesél, és hogy ez az őskép meglegyen itt, és ezen kívül vannak ágyások itten, most fűszernövényeket termesztenek benne, mert hogy ez az óvodának programja, hogy, szóval, hogy a természethez való viszonyunk az nem duma, meg óvni kell, meg tudod Pisti kell, nem szabad rálépni arra a zöldre, meg akkor csúnya fiú vagy, meg minden, ez baromság. Ez így nem működik ez a dolog, hanem van ilyen, és akkor látják, hogy nő, az az ő munkájukból nő, ilyen egyszerű, és a másik egyszerű dolog, hogy ugye mindenhol ki van írva, hogy a víz érték, meg ne pocsékold, meg egyéb ilyesmi, ezért ezekben a kertekben nincs vízcsap, hanem a vízcsap itt van hátul. Úgyhogy tessék is vödörökségekkel hozni a vizet. És amikor már öt-ötször tetszik fordulni, és kilögybötyölni, mert hülye gyerek vagy, akkor majd megtanulod, hogy nem lögybötyöljük ki a vizet, és a víz érték. Mert sokat kell érte fordulni. Úgyhogy így működik az is, ez a óvoda. És ez az utolsó, ami itten bemutatásra kerül, ez is egy oktatási épület, ez egy általános iskola, ez szeptember első napjaiba adták át, ez Budakeszin egy általános iskola, ez már abból a, majd lent is mesélek róla, köznevelési infrastruktúra fejlesztési program keretében valósult meg, amiben lent tornatermek, tanúszodákat is majd látnak. És ennek az a története, hogy 15-ben, 16-ban megkerestek bennünket, mindegy, bonyolult a dolog. A lényeg az, hogy volt egy maradvány pénz, 1 milliárd 100 000 forint, hogy hát akkor ide, ezt a program keretén belül kéne egy 16 tantermes iskola. És hát én tudok osztani, szorozni, a 16 tantermes iskola az nagyjából 5000 négyzetméter, 4500 négyzetméter, 1 milliárd 100 000 forint, aha, meg anyád. Persze, ennyiből nem lehet, de én meg nyilván eléggé... Na, szóval én a mestertől azt tanultam, hogy az ember taktikázom, és mondtam, hogy persze. Persze, megcsináljuk. Hát nem mondom végig a mondatot, a felét. És akkor elkezdtük ütemezve csinálni ezt a dolgot, és egy olyan taktikát, és ebbe az önkormányzatot sikerült rávenni arra, hogy ne, tehát hogy normálisan viselkedjen, szálljon be pénzzel, ne követelődzön, és azt a taktikát csináltuk, hogy ennek ezt a első felét azt megcsináljuk, de a butorzat nincsen benne, arra majd akkor kérünk még, és a második fele, amiben nagyon kevés infrastruktúra van, az már ahhoz képest, tényleg ez volt 1,1 milliárd butor nélkül, ez pedig mondjuk 270 millió. Tehát ott már nincsen gépészet, nincsen egyéb ilyen, tehát ott már lehetett azt mondani, hogy adjatok még egy kicsit, hát már majdnem kész, hát már majdnem 16-an termes, így csak 8-an termes, hát adtok még 250-et, hát akkor már 16-an termes lesz, hát már megduplázunk, hogy ott a pénz az nem a duplája. És három ilyen lépésbe sikerült ezt a dolgot megcsinálni. Ennek is nyilván az a lényege, mint annak az épületnek, hogy meggyőződésem az, hogy az oktatási létesítményeknek bizonyos értelemben az archetípusa az a kolostor. A kolostor udvar. Nem a termek maguk az érdekesek, hanem a semmi, amit körbevesz. Az életnek az udvara, az élet kutyával ez a, ami alma mátert ad. A másik dolog az, hogy nagyon különböző emberek vagyunk, és hogy hol szeretünk egy térben helyet foglalni, ez alapvetően lelki habitusunktól, történelemből, vagy a történetekből, a másikhoz való viszonyunkból fakad. És itt 450 gyerek tanul, hát ezek nagyon különböző bandák. Legyen mindenkinek helye bandázni. Legyen az, hogy ez a mi helyünk, meg ez a mi helyünk, tehát ne gyere ide, vagy nem tudom én mit, tehát ahol saját helyet tudnak kialakítani, mert ez a saját hely lesz az, amit később alma máternek fog hívni. A másik egyszerű dolog az, hogy hát azt tanultuk az iskolában, hogy egy középfolyosós rendszer, jobbra-balra tantermek, az a legracionálisabb, ugye a legkevesebb közlekedővel, legkevesebb alapterülettel lehet megcsinálni. Igen, csak hát a legundorítóbb is, hogyha túlzásba viszi az ember. ugye egy sötét folyosó, ami azt a képet tükrözi, hogy egy lineális világba élünk, bemegyünk Bután az első osztályba, a második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik, és a végén, a fényes folyosó végén kilépünk az életbe, mint okos emberek. Ez nem teljesen így van, ez a dolog, hanem máshogy működik a világ, ezt mi is tudjuk ezt a dolgot. Tehát, hogy ennek a struktúrának is olyannak kellene, hogy rendben van, hogy van egy középfolyosó, de van egy rész, ahol kilátok. Aztán megint beljebb megyek, ott már egy aulába jutok, amelynek ez az íves részei jövök végig. Aztán megint kilátok, megint nem látok ki, megint kilátok, mint az életben. És ezek mindegyik különböző minőségű, és megint csak a lelki karakternek megfelelő helyeket okoz, ami egy udvar köré szerveződik, és mindenhonnan mindig rálátok ritmikusan erre az udvarra, ami egy kétszintes udvar, mert ez a terület, ez innentől idáig pont 3 méter, 3,5 métert lejt, nem lehet érzékelni a fotón, de az pont egy szint, ugye ez a 4%-os lejtő, ez ahó semmi, igen, csak 80 méteren ez 3,20. Tehát egy ilyen dolog alakul, és ez egy olyan struktúra, aminek itt alul van egy szinten lejjebb egy külön bejárata, hogy ez leválasztható legyen ez a tornaterem, és ez önállóan is működtethető legyen esténként. Tehát a budakeszi gólvágók azok ott edzenek esténként, és nem kell az egész épületet használni. És itt van fönt a bejárat. A bejárat nyilván az én elgondolásomban egy nagy fedett előtető, mert hát hol szoktuk megváltani a világot? Ahol kilépünk a templomból, a házból, ugye? Ott mindenkinek megered a nyelve, ott tuti a dolog, ott lehet mondani. Akkor ennek kell egy fórumot csinálni. Hogy a bejáratnál a leginkább talán megformált rész, ez a fej része, ezen alul van a könyvtár, fölül vannak a tanárok. Tehát a tanárok azok nem hátul a bánatban vannak eldugva egy folyosó végén, hanem ott vannak elől. Fontos, tehát hogy hierarchikus tudjon lenni egy épület, mert így épül föl az emberi gondolkodás és a fontosságnak a szerepe. Tulajdonképpen ennyi a története. Nyilván aki szakmabeli, az pontosan tudja, hogy ma egy négyzetméter oktatási épület az körülbelül 550 ezer forint per négyzetméter berendezés nélkül, plusz áfa. Ez nem érte el a 330 ezer forintos négyzetméter árat. Jó, korábban szerződték, az épkar nem ebből fog, nem tudom én mit venni magának, tehát szerintem null szaldós volt a dolog, nem roppant bele, rendes srácok, nincsen velük semmi gond, de meg lehet ennyiből is csinálni, csak oda kell figyelni. Úgyhogy tisztelettel én azt javasolnám, hogy most van 3:45, és hogy akkor, ha megfelel, akkor mondjuk 17:30-kor menjünk le az alsó terembe, amelynek az a hívószava vagy szlogenje, hogy nem én voltam, hanem velem vagytok. Ez egy idézet Makovecz Imrétől, ez egy vers, amit az 50 éves születésnapomra köszöntőül írt nekem, és a történet jellemző, rám jellemzők ezek a dolgok. Hát az ünnepség az kicsit jóra sikerült a budakalászi Sisztus borozóba, mit tagadjuk, atomra berúgtunk. Úgyhogy én a sok szép ajándékot hazavittem, és betettem a polcomra, ide-oda-amoda, és hát nem telt bele egy év, drága mester elment. És valamikor olyan 3 évvel később pakoltam a polcomon, és néztem, hogy mi a franc ez a becsomagolt akármi könyv, és egy szép keretben ott volt ez a vers, úgyhogy hát egy elég sajátos üzenetként éltem meg ezt a dolgot. Ez a vers ott a hátán annak a akárminek ott, akit érdekel, ott meg lehet látni. Jó, úgyhogy 17:30 tisztelettel lent, és addig is, hogyha valaki kérdezni akar, akkor rendkívül okosakat tudok mondani. Látogatók, hölgyeim, uraim, ahogy fönt említettem, ez a lenti részben, ahogy a hívószó is mondja, ez a nem én voltam, hanem velem vagytok. Tehát nem a személyes képesség, hanem egy csoportnak a képessége és ereje fejeződik ki. Megpróbálom unokámat túlövölteni, de ez azt hiszem, hogy nehéz dolog. Nos, minden, ahogy mondtam fönt, minden mögött, fölött és mindenben ott van a Mester Makovecz Imre. Higgyék el, óriási megtiszteltetés az, hogy egy utat több mint 25 éven keresztül együtt járhattam egy ilyen emberrel. És Eckler Dezső azt szokta mondani régebben, hogy a mester az olyan, mint egy kásahegy, amin át kell rágni magának, magát az embernek, a tanítványnak. És ahogy rágja át magát, tele lesz a pofája és minden elvel, a kásával, és egy idő után már nem tudja, hogy ki ő és mi a kása, és majdnem, hogy megsemmisül ebbe a dologba, de ha van annyi ereje, lélek ereje, hogy átjusson rajta, akkor egy másik világ kezdődik. Ha lepattan, ha visszafordul, akkor sérült marad. Mert nem tudja feldolgozni ezt a világot. Ez volt a feladat, egy ilyen nagy ember mellett társnak lenni, és nyilván nagyon sok történetet tudok mondani, de ahogy fent említettem, hogy hívott magához, ami egy feltétlen bizalmat jelent, és szégyellem, és persze foghatom a mai jogrendre és sok mindenre, én ilyennel nem tudom fogadni a kollégát. Tehát Zsombornak nem tudok a kezébe adni, vagy Kittinek egy szerződést, hogy akkor tessék, mennyit csináld, számold el, egyéb ilyen. Mert nem ilyen a világ, meg nem tudom. És hatalmas és nagyszerű munkákat kaptunk az Imrétől, sportcsarnokot, faluházakat, mindent. És amikor ezeket rajzoltam, egy idő után elkezdtem félni, mert meg tudtam oldani, nagyon jó utánzó képességem van. Tehát bele tudom élni magamat a másiknak a dolgába. Nyilván azért is voltam jó szerkesztője, munkatársa az Imrének, mert nagyon ügyeltem arra, hogy azok a gondolatok, amelyek a rajzaiban megjelenjenek, azok szerkezetben és mindenben azok legyenek. Tehát tudtam én ilyeneket rajzolni, egymás mellé hármat, akkor már rendben van, egy kaput bele, megy ez, tehát van egy formakincs, azt csinálja az ember. De miközben ezt csináltam, nem értettem, hogy miért van ez. Mást meg nem rajzolhat az ember, nem azért, mert az Imre nem engedte, hanem azért nem rajzolhat, mert van egy Makovecz iroda. Hát, ha valaki oda megy, és utána egy lapos tetős házat kap terbe, hát azt mondja, hogy bocsánat, de hát én nem ezért jöttem ide, nem ezt a hangulatot kértem önöktől. Tehát próbálkoztam ezzel, és amikor telítődtem, akkor egyszer hirtelen és mindenfajta megfontolás nélkül, általában mindig így csinálom a hülyeségeket. Imre ment mellettem a Rumba-Sevesén utcába, nézte a rajzot, mondtam, fölálltam, és azt mondtam, hogy Imre, arra kérlek téged, hogy többet ne adjál nekem önálló munkát. És Imre nézett, mert hát mindenki abban nyaggatta, hogy mester, mikor kapom a következő szép feladatot, és mikor lesz önálló, és sajátom, és nem tudom. És azt mondta, hogy miért? Tudom, hogy azért, mert bizonytalan vagyok ezekben a vonalakban, és ezek maníros dolgok, és én azt szeretném, és nem tudom, miért így fejeztem ki magam, de erre határozottan emlékszem, hogy adjál rajzot, én a te vonalaidon szeretnék elmenni. És hosszan nézett, azt mondta, hogy értem, fiacskám, és elment. És egy pár hétre rá odaadta a Sárospataki Árpád vezérgimnáziumnak a rajzát, és megint csak a Imrére és a pedagógiájára és a gondolkodására jellemző a dolog. A ez egy három tömeg van egymás mellett, az oktatási szárnya gyönyörű angyalos aula, és mellette egy tornaterem. És a tornateremnek csak a kontúrja volt megrajzolva. És akkor kérdeztem, hogy de mester, hát hol vannak a tervek? Azt meg kitalálod, fiacskán. És kíváncsi volt, hogy ki tudom-e találni. És aztán ez nagyon sok munkát követett, a szevillai világkiállításon volt szerencsénk együtt dolgozni a mesterrel, tehát a mester ránk bízta ennek a szerkesztői, sőt egy idő után a szervezői feladatait, ami mindegy, most nem megyünk bele a történetbe, hogy ez hogy alakult, nem is érdekes, de amikor hirtelen elvállalta ezt a munkát 1990 késő őszén, akkor egyik napja lejött hozzánk, hárman, a Siklós József és a Csernis Lőrinc, hárman voltunk egy ilyen csapat. Kis kitérő, a mester ambivicionálta azt, hogy a egyébként 20 fős szövetkezetből ilyen önálló egységek alakuljanak ki, és azok együtt számoljanak el, együtt legyenek, mert a pénz meg tud mindent zabálni. Három ember egyet tud érteni. És hát mi voltunk ez a tulajdonképpen őszintén mondhatom a legtehetségtelenebb társaság. Mind a hárman ívüldíjasok vagyunk, de a legtehetségtelenebb gyerekek, aki a szakmában van, annak mondjuk Szalai Tibornak, Vince Lászlónak, vagy Salamin Ferencnek, vagy Eckler Dezsőnek a neve azért mond valamit. Mi botkezőek voltunk hozzájuk képest, ezek elképesztő emberek. Mi jól tudtunk szerkeszteni, és jól tudtunk struktúrákat igazgatni. Úgyhogy a mester lejött, egy pénteki nap volt délután, hóna alatt skicpausszal egyéb ilyennel, azt mondta, elvállaltam a szevillai pavilont, csütörtökre sajtóbemutató lesz, addigra kellenek a tervek. Mondtuk, mester, melyik csütörtök? Szóval ne szórakozzál, fiacskám, jövő hét csütörtökre. Mondtuk, hol vannak a rajzok? Nyugodjatok meg, hétfő reggel 8 órakor kihegyezett ceruzával üljetek, itt hozom a rajzokat. Hétfő reggel 8 órakor megjelent egy összeteket, és skicpausszal kigurított, és ott volt a szevillai pavilon. Szóval az a képesség, hogy valaki ideát tudjon megragadni, és úgy tudjon a formateremtés, a formateremtés alatt a legmagasabb hierarchiákat, szellemi hierarchiákat hívják, világába, az archék világába úgy tudjon mozogni, mint mi egy virágos mezőn, amikor sétálunk és lerajzolunk egy virágot, ez volt a mester. És mi így dolgoztunk vele együtt, és aztán ez a Innen már tudott, fiacskám című történet a végén oda jutott, ez már 95-96 volt, hogy amikor a Pilis Csaba és Stefáneumot tervezte, akkor a beépítési terven ott egy egyetemi klub volt, az rám volt datálva, de mondta az Imre, hogy ez butaság, mert túl kicsi épület, az arányok nem stimmelnek, hülyeség egyébként. Mondtam, jó, hát mester, hát persze, hát természetesen. És azt egy pár nap múlva szólt, hogy Tészta, gyere le, engem Tésztának hívnak 3 éves koromtól. Gyere le, lementem. Mutatta, hogy mit rajzolt, ezt a gyönyörű egymást támasztó kupoláknak a sorát, és egyéb ilyen, és ott egy szárny így elindult, és ott volt egy vonal húzva, meg egy nyíl, és oda volt írva, hogy a tésztaháza. Fiacskán, folytasd. Tehát kaptam egy kontúrvonalt, kaptam egy feléneklést, és nekem folytatnom kellett a magam modorába egy dalt. És aztán a dolog odáig jutott, hogy mondjuk az utolsó nagy munkáján, a makói hagymatikumon, ott egy önálló részt kaptam, tehát Makovec, Túri, Csernyus, és akkor így volt összekötve a dolog. De minden olyan dolgot, amit itt látnak, ezt tőle tanultuk. Az oktatást. Mi úgy kerültünk Makovec Imréhez, hogy én konkrétan úgy, hogy összeszedtem minden bátorságomat, és remegő lábbal a pásztor Erikát magammal cipelve, vagy ő cipelt engem, teljesen mindegy, egymást erősítettük, elmentünk Makovec Imrehez a irodájába, aki egy fabarakba dolgozott a Budakeszi úton. És hát a mester a maga közvetlenségével szeretett a tárgyra térni. Szervusz, fiacskám, szervusz! Mit akarsz tudni? Kész, hát mit? Hát a világ titkát lehetőleg 10 percben, mert mennék tovább. Hát mit akar? Mindent. És annyit tudtam neki kinyögni, hogy hát azt szeretném tudni, hogy hogy kell jó házat tervezni. Nézett egy darabig, hogy valószínűleg vagy tök hülye, vagy nem tudom én mi. Aztán valamit mondott, fogalmam sincs, hogy mit mondott. De végül is azt mondta, hogy rendben van, ő minden szerdán vagy csütörtökön, nem tudom, az Angelika Presszóba tartott fogadóórát. Nem volt irodája, és ott fogadta a kuncsaftjait. És hogy 3 hónap múlva lennék kedves elolvasni a Frank Lloyd Wright Testamentum című könyvét, és referálni belőle. Hát én kivettem a könyvtárról, megtanultam oda-vissza, fölmondtam, tükör előtt, minden, ami kell. Tehát ahogy ezt kell, ott voltam, elkezdtem mondani, körülbelül 10 mondat után a mester belekérdezett, onnantól kezdve összezuhantam, vége volt az egész dolog, de később kellett rájönnöm, hogy nem az volt a kérdés, hogy föl tudom-e mondani, hanem hogy visszamegyek-e. Mert a világtitkát mindenki szeretné azonnal tudni, de hogy tanulni és melózni kelljen érte, az már egy másik kérdés. És az Imre elirányította a visegrádi táborokba, akkor én már kapcsolatban voltam azokkal a brigantikkal, akikkel együtt ugyanaz az érzésünk volt, hogy a műegyetemen nem lehet megtanulni az építészetet. Ezek. Mindegy, elegünk volt, és hogy az Imre azt ajánlotta, hogy akkor csináljunk egy építőtábort, és ő előtte már 2 nagyon komoly mesteriskolát csinált, ami egy nagyon komoly intellektuális, kulturális képzésen alapult, elképesztő tanrenddel, de amikor a gyakorlatra került volna a sor, akkor ez úgy elfoszlott a dolog. Az úgy kevésbé ment, és azt mondta, hogy jó, nem baj, hogy tök hülyék vagyunk, egy műveletlenek és bunkók, megfordítjuk a dolgot, először dolgozunk, utána tanulunk. Ahogy kérdezték tőle egy riporter, hogy mi a lényege röviden a visegrádi táboroknak, azt mondta, hogy az, hogy ne vágják egymás lábába a csákányt. A ne vágják, azt egy kicsit rusztikusabb kifejezéssel mondta. És tényleg ez volt a lényege, együtt dolgozni és a másikra figyelni. És amikor 2003-ban lehetőség adódott, hogy a Műegyetemen szerves építészet címén egy tantárgy induljon Lázár Antal jóvoltából, akkor ennek a tantárgynak a záró fél éve mindig egy építőtábor volt, aminek ott lehet látni hátul a képeit. Ezek hasznos épületek voltak különböző önkormányzatoknak, vagy helyeknek, Sárospatakra, aztán utána Devecserbe volt 2 tábor, aztán utána ez a tábor átköltözött Visegrádra, tulajdonképpen a mi visegrádi táborunk visszatért ilyen értelemben Visegrádra. A másik dolog, amit ott látnak, ez a Kóskároly Egyesülés, ami 1989-ben alakult, és nagyjából mondjuk többségében építész cégek alapították, Makovec Imre, Kálmán István és Kampis Miklós iniciatívájára. Ennek az egyesülésnek 3 feladata volt, azon kívül, hogy egy kulturális egyesülés, és tényleg nem kis büszkeséggel mondom, hogy egy 30 éves ilyen kulturális egyesület, hát igen kevés van Magyarországon, de Európában is, akik jó szántukból nem kevés pénzt áldozva újságokat adnak ki, és működtetnek egy olyan posztgraduális képzést, a vándoriskolát, ami a középkori cég mintájára működik, tehát diplomával lehet felvételizni, és 6 fél éven keresztül mindig más mesternél kell tanulmányokat folytatni, 6 építészeti modort, 6 hozzáállás, 6 taktikát lehet megtanulni. Én azt gondolom, hogy ez alatt a 3 év alatt nagyjából olyan 10 év tapasztalatát szedi össze egy vándor, hogyha komolyan veszi ezt a dolgot. Ez a fal a vándoriskolát és a vándoriskolásoknak a munkáit mutatja be. Itt előbb Holai Palival beszélgettünk, a Felcsuti stadiontól kezdve, tehát itt azért olyan emberek vannak, akik proarchitektúra díjas, ibüldíjas építészek ma már, és komoly elismert munkákat csinálnak. Ez a vándoriskola 2003-ban Elzászba is egy meghívást kapott, és megint csak egy jellemző történet. csak egy apróság, csak az Imrére jellemző történet. Ugye az Imrének a Sevillai pavilon egy rendkívül nagy nemzetközi elismerést jelentett. Ugye 94 körül, vagy 95-ben kapta meg a Francia Akadémia nagy aranyérmét, amit külföldi építész nem nagyon szokott megkapni, ugye franciák meglehetősen belterjesen gondolják a kultúrát. Van mire, nincs semmi gond, de hát nem kifelé osztogatják ezt a díjat. És Elzászban egy ilyen falu múzeumban, ez egy tulajdonképpen egy skanzen-szerű dolog, egy élő skanzen, csináltak egy a ház nemzetközi fesztiválja, ez volt a szabad fordítása a dolognak, és oda a mestert, mint egyfajta díszvendéget meghívták, nagyon komoly költségvetést ajánlva föl, hogy építsen egy ilyen Makovec házat, és hát ez lesz ott a csúcsa, középe, a nem tudom én mi. Mesterben szokásos, ahogy mondtam, fiacskám, ez valami építőtábor, marhaság, de figyelj, ez a vándoriska, ez a ti dolgotok, az ilyen, csináld. De mester, hát a megtiszteltetés, Makovec, hát ugye hagyjál már békén a hülyeséggel, menjetek ki, azt építsetek valamit. És akkor ugyanúgy, ahogy a oktatásnál, ugye ez egy kicsit korábban volt, egy pár évvel, a vándoriskola kiment, és ezt a Gubónak elnevezett épületet építette, aminek az a dramaturgiája minden ilyen építőtábornak, és ez volt a mi visegrádi táborainknak is a dramaturgiája, hogy volt egy feladat, amit közösen találtunk ki, hogy micsoda. Erre a résztvevők csináltak pályatervet. Aki csinált pályatervet, annak volt egy szavazata. Aki nem csinált, az kusba marad. Tehát az osztani, az észt, és ez ilyen nincsen. Kitettük a terveket, és szavaztunk. És nem egy szavazatot kapott mindenki, hanem az ember fölismeri a szellemi tartalmat. Fölismeri, hogy az a rohadék jobban tudta megcsinálni, mint én, hogy ott én is ezt akartam, de ő meg tudta csinálni. És aki megnyeri, az onnantól kezdve ő a főnök. Neki kell kidolgozni a kiviteli terveket, tehát nem pusztán megtiszteltetés, hanem feladatot is kapott vele együtt. És a többiek meg, hát jó, hogyha figyel a többiekre is, mert hát azért lelkesíteni kell a többieket. Tehát a saját hülyeségét nyomja, akkor egy idő után azt mondja, hogy csináld meg. Csináljad. Itt is volt egyébként ilyen, a B. Szabó Gábornak mondták, hogy ide be akart állítani egy oszlopot középre, mert körbe oszlopok vannak, mondták, hogy ásd ki. Engem nem érdekel, mi nem ássuk ki, ez hülyeség, egy ajtó közepén rendtesszük oszlopot, bármilyen ideológiai, nem tudom én, mi is van. És a végén szavazás volt, hát ettől a franciák lehidaltak, tehát a demokratikus építészet, hogy a közösségnek a nem tudom én milyen, de tényleg van benne egy ilyen, tehát hogyha a szellemi résznek van egy tartása, akkor arra rá lehet akasztani ilyen dolgokat, nincs semmi baj. Tehát teljesen oda voltak. Attól oda voltak, hogy nem, hogy az építészet, ami számukra egyértelműen művészet és műalkotás, az csoportos dolog. Tehát amikor itt tartotta körbe az építkezést, jött a igazgató, aki egyébként végzett szakmája kőműves volt, és hogy hát ő beverhet-e egy deszkát. Ugye ezek ilyen hosszú deszkák, és egymásra vannak téve, és azt mondja, hogy tartja össze. És hogy beverhet-e egy deszkát. Hát most nem mondom a szabad, és a fordítás sem volt ennyire szabad, és hogy meg alig vagyunk elegen, nem haladunk se, hogy hogyan verhetném, nem egy deszkát, álljál be, és dolgozzál. És akkor beállt és dolgozott, és hogy az ő alkotása az ott van ebbe, az a pár sor, és hogy az, hogy, és hogy őt, és tudjuk, hogy hát ez elemi dolog. Mert a szomszédunkban ott készült 12 mű a Strasbourgi Egyetemnek a hallgatói, akik hát a szép kis makettjüket kitették, ottan ilyen művészettörténészek, szobrászok, építészek megmondták, hogy melyik a frankó. Tényleg nagyon érdekes és nagyon jó dolgok voltak. Együtt laktunk egy ilyen elhagyott bányaépületbe, vagy ilyen igazgatósági épületbe, és minden este hallgattuk a tényleg szó szerint síró lányokat, hogy hogyan rontják el az ő művüket, mert hát azt lakatosok csinálták egyébként. Most egy 18-19 éves, kedves, vékony kislány, ott egy lakatossal szerintetek mit bír? Hát az elmagyaráz neki, hogy így kell hegeszteni anyukám, meg úgy kell, ez lesz belőle szema című dolog. És a következő évben átvették ők is ezt a módszert, tehát csak így lehetett, ez egy nemzetközi tábor volt, akkor már a németek is jöttek, és a franciák is csak ebben a módszerrel pályázhattak, ahogy mi csináltuk. És a következő évben mi nem csináltunk pályázatot, hanem ezt építettük, életünk legnagyobb tévedése volt, de mindegy, mert ugye 96, mit tudom én, amikor az Expót lefújták. 95-ben. És de a Makovec Imre Ferenc István vezetésével egy csoport elképesztő terveket csinált. Többek között az Imre 7 pár tornyot, az a körút mellé, ami most is ott van. És hát ilyen az ember, hogyha egyszer egy, hogy mondjam, nemzet gyereket, akkor az úgy az ő gyereke. Tehát ezek a tornyok az Egri uszodába, Lendván, Sepsiszentgyörgyön megépültek. Ravatalozónak, uszoda tornyának, művelődési ház tornyának, és ez az egy maradt. És azt gondoltuk, hogy ha a mester egyszer adott nekünk egy ilyen lehetőséget, akkor illik visszaadni ezt a dolgot, mester, mi megépítjük az utolsó tornyodat. Mondta, jó van, fiacskám, jó, persze, jó. Na, a lévedés az az volt, hogy Horváth Balázs, alias Balagére bíztam a rajzolást, és nem figyeltem rá. De ezer dolgom volt, minden bajom volt, nem tudom én micsoda. Balázs megrajzolta, de hát azért vándor volt, és kellett volna szólni neki, hogy hát szóval, hogy persze, úgy arányaiba a papíron jól néz ki, de kellő tisztelettel ez a fa, ez ekkora, és 10 méter hosszú. Tehát amikor én oda kimentem, és megláttam egy fatelepet, ami körülbelül annyi volt, mint ennek a kubatúrája, akkor első gondolatom az volt, hogy mindenki eldobja az útlevelét, és hazafut. És soha többet nem veszünk föl telefont, nem vagyunk, nem létezünk. Ez lehetetlen, hogy megcsináljuk. És aztán, ja, és a franciák közölték először, hogy megépítik az alépítményt, de amikor látták, hogy ez itt ilyen, akkor mondták, hogy igen, ha mi kizsaluzzuk. Úgyhogy a 2 hetes tábor az másfél hónap volt. A végén már az utolsó etapot akkor Gergő fiammal kint töltöttük, és ácsoltunk, és hát ő nem vándoriskolás, tehát azért félreértés nem esélyek, nem ezeket a képességeket fejlesztjük. A vándoriskolába 3 profi ácsot fölbéreltünk, meg egy építésvezetőt, mert ezt a torony, hát ez nyilván földön készül, ehhez kellő tisztelettel jelzem, ez 5 tonna. Tehát ennek az emelése azért, azt tanultunk mi ilyet az egyetem, hogy hol kell megkötni, de hát azért, hogy ez függőbe is álljon, azért az nem a mi képességünk, úgyhogy ott egy profi építésvezető volt, de a 3 ács mellett itt vándoriskolások dolgoznak, és hát fölépítettük ezt a tornyot, ami rendkívül nagy teljesítmény, én azt gondolom. Ez a rész, ez szintén nem csak a Kóskároly Egyesülés, és főleg nem a Triszkel Kft. Vagy a Makona Egyesülésnek a munkája, de az a fajta gazdaszemléletű főépítésség, ami részben Makovec Imre nevéhez köthető. Tehát, hogy egy főépítész az nem egy asztal mögött ülő hivatalnok, aki elmondja, hogy mit tessék szépnek látni, hanem egy olyan ember, aki segít abba, hogy eligazodjon ebbe a világba, és hogy építkezni tudjon, és hogy fölösleges dolgot ne építsen, de azért az emberi legyen, és otthonos legyen. És ennek egy kifutása azok a település arculati kézikönyvek, amelyek ez az állam egy nagyon komoly segítséget adott, és jelzem, hogy 3200 magyarországi településből közel 3000-nek van ilyenje. Tehát bármelyikük fölmegy a saját településük honlapjára, megtalálhatja ezt, és ez semmi más ez a dolog, mint az Budakalászéhez, hogy mégis mi illik és mi nem illik. Mi talmi és mi módi? Mi az, ami maradandó, és mi az, ami elmúlik majd, mint a nátha? És ebben praktikus tanácsok vannak, hogy az ablakok hogy néznek ki, hogy melyek az értékeink, és nem egy... Na, szóval hogy ez ennyi ez a dolog. Meggyőződésem, és pont pár nappal ezelőtt beszélgettünk újra Füleki Zsolt helyettes államtitkárral, hogy én azt kérem tőle és a kormányzattól, hogy forrásokat biztosítson arra, hogy elkezdhessünk erről beszélgetni az emberekkel. Mert az most überfrankó, hogy mindenkinek van. Budakalászon tartottuk egy konferenciát, és jöttek a polgármesterek, és mindig hozta a tagját. És úgy tette le, mintha pálinkáját kínálná, hogy nézd meg, látod, nekünk ilyenünk van. Egy új szemlélet. És amikor egy lakossági fórumot tartott az ember erről, mert ez kötelező, Isten bizony úgy szedtük össze az aláírásokat. Tehát nem jön el senki, mert nem közvetlen érdek. De most lehet arról beszélni, hogy vajon az, amit a Túri több mint 20 éven keresztül csinált Budakalászon, hogy piros legyen a háznak a tető, hogy egy egységes kép legyen, és ne a talmi divatoknak a kéké, zöldje, feketéje és barnája legyen, ezt tartsuk meg ezt a gondolatot, vagy ne tartsuk meg? Tartsuk meg azt, hogy földszínűek a falak, vagy fössük be, mint Buránóba őket ilyen és ilyen színre. Halkan jegyzem meg, hogy Buránóba azért az nem úgy van, hogy a Gianni kimegy, és nem tudom én mire takonycsárgára festi a házát, hanem ez egy komoly színterv alapján működik ez a dolog. Tehát nem adhoknak néz ki, de azért ez nem így működik ez a dolog. Most lenne miről beszélgetni. Mert hogy a kormányzatnak elhatározott szándéka az, hogy ketté válassza azt, ami jogilag mérhető, vagy kvantitatív, tehát beépítési százalék, magasság, egyéb ilyesmi dolgokat, de az, amit valójában érdekel bennünket, a környezeti minőség, az pedig a helyi közösség mondja meg, hogy mi a csuda legyen vele. Mert egyébként halkan jegyzem meg, de itt is akkor osztom a métejt engem, de szerintem magukat se igazán érdekli az, hogy egy háznál, egy telken 25% vagy 26% a beépítés. Meg se tudják mondani, nem ettől érzik döhernek, nagynak, terpeszkedőnek, oda nem illőnek a házat, hanem a formálástól, a telepítéstől és sok minden mástól. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy viselkedik. Nem az esztétika az elsődleges, hanem a viselkedés kultúra. Amelyhez fontos az esztétika, nem kérdés, de nem ez a dolog. És az a tételem, hogy holnap egy kormányrendelettel ki kell mondani, hogy minden beépítési százalékból mínusz 5-öt levonunk, minden építmény magasságból levonunk. Nem tudom én, 1 métert, és van egy települési zsűri, és amelyik jó ház, az visszakapja. Vagy máshogyan kap a 25%-ra még 2,5%-ot, meg a 5,5 méterre még 0,5 métert. Ha jó, ki mondja meg? Aki ért hozzá. Ebben a pillanatban egyébként halkan jegyzem meg, a zsűriknek a negligáló szerepe pozitív szerepé válik. Ad és nem akadályoz. És ez alapvető. De hát én tudom, hogy mindig ilyen hülyeségeken gondolkodok. Ez már itt átcsúsztunk a Dumába is, a főépítésség. Ugye megint csak mondtam, ez a gazda szemléletű főépítésség, ez Makovecz Imrehez is köthető, nagyon sok máshoz is, tehát nem akarom én úgy csinálni, mint hogy ez csak Makovecz Imre találta volna ki, de az a fajta szemlélet, hogy és megint szó szerint Imrét másoltam le, tehát ülök Budakalászon a kis helyemen, bejön egy idős néni, akkor még ugye engedélyköteles volt a kerítés. És elmondja, hogy ő rendbe akarja hozni, mert már ez csúfság, ez szégyen, nem tudom én mi. És akkor néném, menjen el a földhivatalba, kérje ki a tulajdoni lapot, a hivatalos helyszínrajzot. Fogadjon egy építészt, meg egy, lehet, hogy egy statikust is, rajzoltassa meg, jöjjön vissza, én majd megmondom, adunk rá építési engedélyt, menjen haza, keressen vállalkozót, az elmondja, hogy ez marhadrága, inkább jobb lenne így, stb. Tehát egy ilyen kanosszát járunk vele, hogy tudja mit? Hozzon egy fotót a kerítésről, következő héten találkozunk, kigörgettem egy skicpauszt, lerajzoltam, hogy mi maradjon meg, mit falazzon hozzá, sűrítse be a bástyákat, mert nagyon hézagosak, ezt a vasból, tudják mi a szatyor típusú kerítés? az, amit a vasgyárból szatyorba haza lehetett lopni, és akkor azt összehegeztették. Című kerítés. A kerítés az amúgy is az a terep volt, ahol kiélhette magát a szerencsétlen polgár. Olyan, mint a S6-os kockaházakon a két fekvő ablak közti rész, ahol a tükörből egyéb, és mi vásott városiak kinevetjük, holott ez maradt szerencsétlennek az egyetlen önkifejezési dolga. Nos, néni behozta, megrajzoltam, kezet adott, és azt mondtam, hogy néném, innentől kezdve ezt építse meg, most spóroltam magának 150 ezer forintot, költse arra a nyomorult kerítésre, attól szebb lesz. Aztán más már nem építésen, de, és most nem azért, mert én Über Frankú gyerek vagyok, ezt a Makovesztől tanultam. Ugyanezt csinált a Bakony oszlopon. Nem az engedély, nem tudom én mi, hanem az emberség a lényeg ebbe. Úgyhogy ezek a főépítészi tevékenységek, és itt nem csak a Kóskároly Egyesülés van, hanem más hasonlóan, velünk hasonlóan gondolkodó főépítészeknek a munkái, amelyben mindegyikben közös az a, hát sokak által vitatható, számomra vitathatatlan elv, hogy egy főépítész mutasson példát. Tehát nem ez a Zsdanovi, megmondom, mi a szép, és hogy kell szépnek látni a dolog, hanem az egyetlen dolog, amivel operálni lehet, hogy leteszi az ember, és azt mondja, hogy én így gondolom. Ennek Budakalászon az lett az eredménye, hogy a megélhetési építészek, van ilyen is, bármilyen furcsa, azok egy idő után ezt másolták. És megmondom őszintén, engem nem érdekel, hogy tudásból, hitből, vagy megélhetésből csinálja meg. A településnek az a lényeg, hogy ilyen, és kész. De akik ilyen házakat építettek, azok elkezdtek ilyen szimmetrikus, mert a Turinak ez tetszik. Szarom. Nos, tehát ez a következő bügyor, és akkor most egy kis torna gyakorlat, átmenjünk a másik oldalra. Ezek pedig azok a sajátos munkák, amelyek a újjáépítéseknek a munkái. A sors úgy hozta, hogy fönn az asztalomon ott van az a levél, tészta, önálló munka, azonnal intéz. Beregi Árvíz, amelybe fölajánlottunk, és nem csak mi, hanem összesen 157 tervet ajánlottak föl építészek, és erre hát ebből ki kellett választani, hogy mik lesznek a kvázi minta vagy típus tervek. És mivel soha nem tudom a számot befogni, meg mindig meggondolatlan vagyok, ez egy zsűri választotta ki Nyíregyházán. Természetesen az első húzásom az volt, hogy a megyei kamara elnökének a tervébe páros lábbal ugrottam bele, hogy aki ilyen szart lerajzol, az menje, volt ott minden. Na hát, ez egyébként jó építész, de akkora hülyeség volt, hogy mind a fedetet, porzalmas ház volt. Na, innentől kezdve meg volt a hangulat, de a lényeg az, hogy kiválasztotta a zsűri 15 tervet, és akkor az volt az elképzelés, hát itt a hatalmas pusztítás volt, itt több száz, tehát 1000 fölötti volt a tönkrement házaknak a száma, és 700 valamennyi épült végül is. Hogy hát mindenki úgy gondolta, hogy ha Gipsziakabnak vagy Ló Bélának kiválasztják a tervét, akkor Ló Béla boldog és gazdag ember lesz, mert hogyha 150-szer fölépül a háza, akkor az mennyi lóvé, meg mennyi ízés. Tudom, hogy ez így nem fog működni, gyerekek. Tehát ez egyrészt nem bírja. Tehát most kiválasztunk egy olyan embert, aki egyedül rajzol otthon. Tehát szerintetek, hogy lesz ez? Hogy megy ki helyszínre? Hogy bírja ezt a dolgot? Hogy fogjátok számon kérni rajta? Ha baj lesz, akkor ott áll Ló Béla egyedül, és azt mondja, hogy ennyi volt. Nem, ezt nem így kell csinálni, ez a 15 tervez közvagyon, fizessük ki azoknak az embereknek, és ebből a közvagyomból dolgozunk, mint alapanyagból. És erre adaptáló csoportokat kell csinálni, 7 nagyon sérült település van, mindegyik 7-nek az élére oda kell állítani egy főépítészt, és mögé egy csapatot, és azt a főépítésznek kell leüvölteni a haját, hogyha nem megy a dolog. Láttátok volna a katasztrófa védelmi tábornak, akiknek eddig ért a szája, mert hát én egy katonai struktúrát mondtam el. Mert ez máshogy nem működik. és ez tényleg így is lett, és ebbe a munkába, és ez a másik nagy ereje a Kóskároly Egyesülésnek, ezt nem tudtuk volna igazán megcsinálni, de főleg a Vörösiszapot nem tudtuk volna megcsinálni, ha nincs mögöttünk egy vándoriskola. Mert ezeken az építkezéseken állandó jelenlétet kell biztosítani. Ez nem működik, hogy majd levelezünk, meg naplózunk, meg bizonyítsa be, meg adjon hozzá, meg nem tudom én micsoda. Az ott vagy 5 perc alatt, ha nem válaszolsz, akkor baj van. Úgyhogy így épültek ezek a házak, és ennek is egy tanulsága volt az, hogy először a kivitelezők borzasztóan nem szerették, hogy mi ott vagyunk. Mert hogy nem kell mindent látni, meg nem kell, hogy ott okoskodjunk, majd ők megoldják okosan, meg rendesen, meg nem tudom én. De pillanatok alatt rájöttek arra, hogy ránk lehet szabadítani a károsultakat, és akkor velünk beszélgetnek, és nem őket csesztetik. Tehát mi ápoltuk a lelküket. Az adaptálásnál próbáltuk úgy viselkedni, hogy ha rosszak voltak a felmérések, vagy a helyszínrajzok, akkor nehogy már az legyen, hogy mi még a maradék melléképületet is lebontjuk, mert a melléképületek nagy része megmaradt, mert az már téglából épült. És akkor most abban lakik a szegény néni, így lakott. És akkor mi jövünk, hogy hát itt a 5 méteres előkert miatt, hát akkor ez is kuka. Meg kellett oldani. Aztán a Felső Zsolcai újjáépítés, ez egy másik dolog volt, és hát az igazán nagy dolog, bár számba kevesebb volt, mint a Beregi. 111 ház épült a Kolontár-Devecseri Vörösiszap katasztrófában. Ez volt az, ahol már a 2001-es Beregi árvíznek a tanúságait tulajdonképpen a katasztrófavédelem a saját protokolljába beemelte. Ennek következtében ugye október 4-én volt a Vörösiszap gátszakadás, és bennünket október 9-ére lerendeltek. Nem tudok mást mondani, tehát ők úgy viselkedtek velünk, nagyon udvariasan és nagyon rendesen, de lerendeltek Devecserre. És mondták, hogy Muhorai Árpád dandártábornoknál kell jelentkeznünk a gáton. És itt a Kóskároly Egyesülés, itt már csak a Kóskároly Egyesülés, a Beregiben a Mányi Pistájék is részt vettek, nyíregyházi építészek is részt vettek, tehát egy nagy összefogás volt, mondom, az nagyobb is volt. Itt csak a Kóskároly Egyesülés ment a Vörösiszapba, és tulajdonképpen egy ugyanaz a forgatókönyvet játszottuk le, csak ez azért durvább volt. Tehát itt 285 ember égett meg a Vörösiszapban. A Vörösiszapban egy nagyon erősen maró lúg, egy 13 vagy valami ilyesmi pH érték. Tehát az baromi erős. Ebből 160-an tartósan kórházi kezelésre szorultak. Tehát ez nem tudta senki, hogy mi ez. Mentek be tornacipőbe a lúgba menteni a dolgaikat. És tényleg egy pillanatra próbálják meg elképzelni, hogy elmennek dolgozni október 4-én, és annyi marad, ami magán van most. Semmi más. Semmi. Autója, jószágja, unokái fényképe, édesanyja fényképe, bár semmi nem marad. Minden. Ilyen. Most ezeknek az embereknek utána kiállni egy lakossági fórumra, ahol egy 200 fős teremben 500 ember van, ahol egy ilyen maró csípős szag van az izzadságnak, és ennek a Vörösiszapnak ez a mindenen átmenő lugos szaga terjeng. És elmondod nekik, hogy lesz jövő, az nem könnyű feladat. Mert nem mutathatok nekik képeket. Nem mutathatok nekik majd, hogy ilyen szép lesz. Mert mi van rajtam? Rendes ruha, és pontosan tudják, hogy én este hazamegyek, és a kis ágyikomba fogok aludni, szerető család és a tárgyaim között. Én nem beszélhetek nekik. Nem tehetem meg. És úgy kellett beszélni, hogy nem beszéltünk arról, ami lesz. De közben tartottuk a lelket. És az egész dolog igazából a léleképítés volt. Az, hogy ilyen házak vannak, ennek két nagyon egyszerű oka van, ez a bakonyi hagyomány, és azt gondoltuk, hogy most nem kéne kísérletezni rajtuk, hogy a legújabb építészeti ereszt nélküli, nem tudom én mit, elsózzuk, mert végre itten lehet csinálni. Tehát valami, úgy gondoltuk, hogy valami gyökér kell, még akkor is, ha már elfelejtették ezt a hagyományt. A másik pedig hihetetlenül egyszerű. A Kóskára Egyesülés ezt álmából fölkeltve félkézzel tudja. Ilyen primitív a dolog. És egyébként nem ellentétes avval a építészettel, ami ott volt, talán itt nem, itt van. Ezek voltak a Devecseri utcák. Hát meg most miért csinálnék mást? Csak ezek komfortosak, jók, egyéb ilyenek. És aztán ez a lélek ápolás, tehát gondolják meg, az volt a kormány, nagyon hamar, egy hét alatt kijött egy kormányhatározat, ami azt mondta, hogy vagy új építés, vagy helyben vásárlás, vagy máshol vásárlás, vagy pedig pénzbeni megváltás. Tehát aki mondjuk mama ott élt egyedül, gyerekek befogadták, hát akkor megkapták a pénzt, hát az is egy dolog, vagy idősek otthonába ment, akkor az volt a menet. De így megszűnnek szomszédsági viszonyok. Mert hát az egyik megy, a másik marad, épít, egyéb ilyenek, és ebben azok a szomszédsági viszonyok, amelyek egyfajta lelki aurát jelentenek. Tehát tudtuk, hogy hova lehet átmenni sóért, kivel érdemes milyen pletykát megosztani, hogy működik ez a dolog, ez fölborul. És akkor kitaláltuk azt a Zsigmond Lacival, mert vele irányítottuk ezt a dolgot, hogy 10 olyan rajonra osztottuk ezt a területet, ami egy szociológiai rajon, ami borzasztó egyszer egy idő után, miután már hajlandóak voltak nekünk hinni a polgármester többek, azt mondja meg, melyik a módos utca, a rendes utca és melyik a rendetlen. És így voltak a rajonok, tehát nem ilyen városépítészeti, meg nem tudom én milyen, nem hol milyen a közösség. És azt mondtuk, hogy az egyes rajon, az lehetőleg az új telepen, ezt jelölnénk ki az egyes rajonnak. Ha lehet, akkor nem kötelező, de ha lehet, akkor innen válasszanak maguknak házat, és próbálják, és voltak olyanok, akik 8-an jöttek be, meg volt, ők már megbeszélték, ez a szomszédom, nem te voltál, de kettővel odébb voltál, vagy szembe voltál, de tök jó volt, és nem tudom, mi. És akkor rendben volt ahol meg azt vette észre az ember, egy rohadt nagy térkép, egy ekkora térkép volt kinn a kultúrház falán, és oda lehetett beírni a neveket. És egy bizonyos területen egyszer csak húzódnak ki a nevek. Tehát nem vannak, és húzzák át a neveket. Hát baj van. És egy az marad. És akkor mondták, hogy hát nem is az ember, de az asszony, hát annak olyan szája van. Amellett, ha nem. És akkor annak az egynek meg kellett győzni, hogy hát ő menjen egy picit odébb. Mert ez így nem lesz jó ez a dolog. De sem, tehát nem vagyok büszke rá, csak ez így működik. Megfenyegeti az ember. Tehát azt mondja, hogy ha nem érti meg, hogy ez egy közösséget szétrombol ez a dolog, ha nem érti, hogy itten viselkedni kell, akkor én se fogok viselkedni. Akkor én is hivatalnokká fogok vedleni. És az nem lesz jó. És akkor mondta, hogy jó. Kétszer akkora telket kapott egyébként, tehát boldog volt. De ezeket intézni kell, ezeket a dolgokat. A másik az, hogy ezek az emberek ugye nem akartak építkezni. Ők nem úgy mentek el munkába, hogy majd délután majd kitalálom, milyen jó házam lesz. Volt neki. Ráadásul saját maga építette. Tele történetekkel, kínlódással, spórolással, örömökkel. Nem tudom, hogy az élete van benne ebbe a dologba. És akkor az lehet, hogy ez a 15 terv fenn volt a neten, megkapták az emberek, hazamentek, nézegették, és akkor a jogosultsági szintüknek megfelelően, tehát ez úgy volt, hogy ha volt egy 100, mondjuk egy 100 négyzetméteres ház, akkor 100 négyzetméterre volt jogosult. Kérhetett kisebbet is, és a maradékot megkapta pénzbe. Kérhetett nagyobbat is, de akkor piaci áron a többit kifizette, tehát nem 100.000 forinttal számoltak egy négyzetméter, 300.000-ért épült, tehát nem így megy. És akkor minden egyes emberrel fogadó órán volt, és óránként jöttek az emberek, és mintha magán megrendelő lenne, leültünk beszélgetni, hogy hogy akar élni. És akkor erre volt egy alaprajz, amit választott, és abba az alaprajzba én beírdogáltam, hogy ide egy kéményt, ide egy ablakot, ide hátrafelé majd akar bővíteni, akkor oda egy ajtót kér, vízteres kandallót akar, nem tudom, és egy csomó ilyen lista lett, és ebben a listával, amit aláírtuk mind a ketten, ő elment a katalógusba, katasztrófa védelemhez, és megkötötte a támogatási szerződését. Ez volt a műszaki melléklet, ezt átfaxolták nekünk az irodába, és akkor elindult a óra, 5 nap múlva a Veszprémbe kellett engedélyes tervet leadni ennek megfelelően. Című dolog. Tehát ez így ment, és ez működött, tehát nem volt ebben semmi baj. Napi kimutatásokat kellett a Bakondinak küldeni színezve a házakat, hogy ez már rajzoljuk, ez már engedélyt kapott, ez még nem tudom én micsoda. Én jártam Veszprémben a nagyságos hatóság elé, hogy ő azt látja a rajzon, hogy egy vonal hiányzik. Jó, Golyóstól mind 8 példányban egy vonal, csillag, aláírás. Oké, ez a világ. Akkor mindenki nagyon boldog volt, volt építési engedély. Ja igen, a kivitelező az a Veszprémber ZRT volt, egy nagyszerű csapat, és abban azt kértük a katasztrófa védelmet, hogy olyan szerződést kössenek velük, hogy a szerződés kötés után 75 nappal egy ház áll. Egy darab ház, tehát nem az összes, de egy darab mintaház áll. Úgyhogy Kolontáron rábeszéltem egy nagyon kedves családot, aki vállalta azt, hogy mert abba akkor be lehet menni. Az ő házukban majd bemehetnek, és persze kicseréljük minden burkolatot, minden egyéb dolgot, de hogy lelkileg ez neki nem teher, hogy 500-an jártak a házába, hogy ez egy átjáró ház volt. Úgyhogy decemberben kezdték az építkezést, március 15-én átadták a házat, építettek egy iszonyatosan nagy fólia kockát, és abba temperáltan dolgoztak az emberek, tehát kellő mély tisztelettel, csak ennyit a gyorsházakról, tehát szervezés kérdése a dolog. És akkor már úgy megindult a hajlandóság, tehát amikor már látták az emberek, már megfoghatták, hogy jó, anyagból van, tök jó. Akkor már egyre többen jöttek, illetve decemberben a Zsigmond Laci iniciatívájára 5 buszra fölpakolták az embereket, és elvitték Berekbe. Hogy 10 évvel volt egy ilyen. És hogy vannak házak, ez nem kamu, nem duma, nem izé, úgyhogy azon jó, bepálinkáztak visszafelé, izé, üvöltöttek, mint a fába szorult féreg a buszon, és másnap mindenki rohant és aláírt, aki tényleg ott akart maradni Devecserbe, meg Kolontáron. És aztán a következő lépés az az volt, hogy hát jó, hogy épülnek a házak, de hát azért tisztelettel mi építészek abból élünk, hogy olyat látunk, amit más nem lát. Mi el tudjuk képzelni rajzokból a házat, ugye? A megrendelőink meg nem, mert ha el tudnák, akkor nem érnének hozzánk. Megrajzolnák maguk. Tehát az igazi igények ugye akkor jönnek, amikor majd látja, hogy hol van ez az amaz, annak nagyobbnak kéne lenni, annak nem is ott kéne, de hát nem gumiból vannak a házak, bármennyire is egyedi igények voltak, de ezeket le kellett követni. Tehát minden szombaton, minden 3. héten jutott egy családra a időpont, bejártak az építkezésre, kis klambók is ekkora sisakba, természetesen építés vezetői, meg a katasztrófa védetem, tehát rendes hadsereg felvezetése, hát azt hiányzik, hogy be lehessen az árokba, azt ott valami baj legyen. És akkor megnézhették a házakat, és másnap meg jöttek hozzám, hogy mit kéne változtatni. És akkor erről egy ilyen lista készült, és akkor az építésvezetők, amit még meg lehetett csinálni, azt megcsinálták, tehát ablak helyett legyen ajtó. Nem rendeltük még meg az ablakot, Józsi kivágja az alját, ez már ajtó. Tehát miért ne? Nem olyan borzalmasan nagy dolog. Majd utána csináltunk egy ilyen mintaboltot a településen, ahol azt hiszem 6 vagy 8 fajta melegburkolat, 10-valahány fajta hidegburkolat, csempe, egyéb ilyenből lehetett változtatni, és azt is ilyen fogadó órákon jegyzeteltem, hogy igen, 4 sor csempe, ott egy másik csempe, aztán még 2 sor csempe, mert ő ilyet szeretne, vagy aki azt mondta, hogy ő, hát ezek vacakok, ezek a csempék, az vett a boltba csili-vili csempét, és akkor azt rakták le neki. Tehát ebben nem volt ilyen gond. Akkor ki kellett választaniuk a konyhapultjukat, hogy miért gyártsanak le, hol legyenek az egyes elemek benne, felső szekrények, hogy nézzenek ki, milyen színűek legyenek az ajtók, milyen színű legyen a falfestés. Tehát, hogy minél inkább egyedi legyen ez a dolog, és végül is 2011. júliusába, augusztusába beköltöztek ezekbe az épületekbe, ugye februárban kezdődött igazán az építkezés, tehát ennyi volt az idő, és csak egy példa, és ez megint a kollégák értik, a tervezői művezetés, és egyáltalán ez a világ, hogy ez miért fontos. Ugye ott is a kivitelező először úgy, hogy jöjjön ide építész, hát az hiányzik még, hogy itt okoskodjon meg. Nem tudom, egy idő után rájött, hogy kell. És ezt úgy csináltuk, hogy Csóka Balázs kollégám ott áll, és lakonikusan támaszt. Állandóan ott volt Devecseren, ott volt a törzs helye egy konténerbe, hétvégén hazament két újszülött kislányához, Iker kislányához, felesége azóta is valószínű kicsit emlegeti ezt a dolgot, meg az én nevemet, plusz egy Kóskára Egyesülés vándoriskolása, két heti váltásban voltak ugye az emberek, volt mellette. Tehát két ember ott volt állandóan, és a Balázs intézte ott a dolgokat, és ha bármi fölmerült, tényleg tanulja voltam, Balázs egy perc alatt megoldotta a dolgot. Tehát a klasszikus történet biztos máshogy van, tehát hogy majd egyszer elmondod az eredetit, de most nem. Tehát hogy jön a kőműves, meg jön az ács, és mondja, hogy hát tehát hogy az a talpgerenda, az nem fér rá az oszlopra. Hát el kéne bontani, de betonmagja van, baromi macerás, hogy nem lehetne valami mást. Dehogy ne lehetne. Hát figyelj, akkor ide föltesz egy érendet, ide egy ferdőtámot, ide meg egy vizet, ezt megduplázod, ezt meg nem tudom én mi. Inkább elbontottak volna. Tehát meg lehet beszélni ezeket a dolgokat, nem? Tehát az építésnek van egy dramatikája, amit lehet így csinálni, és a Balázs ebbe igazán nagy mester volt, hogy ezt az emberekkel végigvigye. Másik nagy történet, és megint csak az egésznek a szellemiséghez hozzátartozik, itt az első sort, amikor elkezdték építeni, akkor hát az embernek van rutinja, ilyen hülye kolontos házakat rajzolunk, aminek ilyen kitalpaló pillérei vannak, amelyek ilyen ferdék, itt sudarasodnak. De hát a könyvesek azok a alaprajzot nézik, ami itt van, tehát 30 centi biztos hiányzik az alapozásból, és pontosan tudod, hogy ez majd 4 hónap múlva már nem tud rajta behajtani, mert akkor már határidő lesz, akkor már ugyan már főnök bontsuk föl, dehogy bontjuk, falazzunk mellé, dehogy falazzunk, vá, és ugye az egész úgy elmegy. És kértem a Balázsékat, hogy ezt az utcasort házra házra menjenek végig, és nézzék meg, hogy hol van baj. Hol mi maradt ki. Balázsék végigmentek, és hát szerintem, hogy a 30-as lista lehetett az a lista. És jön a következő kooperáció, beterelnek bennünket ilyen 4 konténerből, vagy 3 konténerből összerakott barak volt. Én próbáltam az ajtó mellé nézni, de hát ezek tuszkoltak befelé, és a legbelső sarokba néztem az ablakot, hogy kiférek-e rajta, vagy mi lesz. Tehát, hogy menekülés, hogy meg lehet, Balázsal ott ülünk legbelül. És hát, hogy akkor, na, mondjuk. Hát, és akkor, hát akkor elmondtuk. Hát ezek az építésvezetők, ezek van, amelyik cingár, de hát azért ezek azért gyerekek, tehát ezek nem ilyen nyüzügék. Néma csönd. Hú, mondom, most jön az agyalás. Semmi. Egyszer csak az egyik megszólal, azt mondja, ti ezt tényleg mind végignéztétek? Hát a Balázs, hogy szerinted baromi rendesek vagytok. Köszönjük szépen, ezt hónapra megcsináljuk, minden rendben van, mindent megcsinálunk. Mert hogy rájöttek arra, hogy a Balázs jobban tud tervet olvasni, jobban tudja elmagyarázni, és neki nem abban kell foglalkozni, hogy értelmezze a mi tervünket, hanem hogy szervezze a millió munkást, az anyagszállítást, az egyéb ilyeneket, és tehermentesül attól a felelősségtől, hogy mit is kell pontosan építeni. Nagyjából tudja, de ezeket a finomságokat, ezeket az apróságokat, erre nem lesz neki energiája már. És innentől kezdve tulajdonképpen a Balázsék átvették az építésvezetőknek ezt a fajta műszaki irányító szerepét. Ez a tervezői művezetés, és ez az építésznek a egyik dolga. És akkor most még utoljára vissza, és az a dolog, ez pedig az a bizonyos köznevelési infrastruktúra fejlesztési program, amiről már említettem, mi röviden TTT programnak hívjuk, tornaterem, tanúszoda, tanterem fejlesztések, és ezt 2015-ben határozta el a kormány. Most kicsit karikírozom a dolgot, mindennapos testnevelés, erről hallottunk, de az asztalról leugrálni az nem mindennapos testnevelés, hanem ahhoz hely is kéne. Ezen kívül a vizek országa vagyunk, de úszni nem tudunk. Az úszás az egyik legegészségesebb sport, mindennek az alapja. Úszodák kellenek, ezért a kormány elhatározta, hogy minden járásban legyen tanúszoda, ahol a gyerekeket megtanítják úszni, ahol fél órán belül, negyed órán belül oda lehet őket vinni, és hogy ez egy jó dolog. Úgyhogy a TTT egyes ütemben 51-2 tornaterem és tanúszoda, a TTT 2-es ütemben, ami most indult el, vagy most indul el, abban szintén 50, és úgy tűnik, hogy kijön a TTT 3-as program, amiben 41 tornaterem fog szerepelni, tehát ez összesen durván olyan 140-150 tornaterem és tanúszoda plusz tanterem fejlesztések, tehát 1-2-3-8-16 tanteremmel bővíteni, vagy új iskolát építeni. Most ebbe a programba mi úgy kerültünk bele, hogy és ne értsék félre, nem, tehát megvan nekem a saját, hogy mondjam, portfólióm ott van fönn, tehát nincs szükségem arra, hogy más hátán másszak föl. 2014-ben ugye akkor volt az a hírhet rendelet, hogy állami tervezőirodát kell létrehozni, és ez létre is jött. És ez az állami építésziroda, hát a mai kor divatjának, felfogásának megfelelően csinált tanúszodát és tornaterem terveket. Hadd legyek komisz, nem sokba különbözött egy aldi áruháztól. És a kormány elé vitték, és a kormány ülés azt mondta, hogy a magyar kormány köszöni szépen, de nem építi ilyeneket, ez botrány. Tehát egy nagykovácsi közepébe letenni egy 8 méteres magasságú dobozt fémfedéssel, és nem tudom, hogy mivel az ófaluba, az bunkóság. Az nem segítség. Tehát lehet, hogy funkcionálisan überfrankó, de kulturálisan nem minősíthető a dolog, és akkor volt fiatal államtitkár, friss államtitkár a Füleki, és így falhoz állították, és azt mondták neki, hogy akkor most mondd meg, hogy mit kell csinálni, te vagy az építészeti államtitkár, mondd meg, hogy ki. És hát a lány zavarába állítólag annyit mondott, hogy hát vörös iszap. És akkor mondták, hogy ja, igen. Hát akkor jöjjön az a társaság. Úgyhogy mi csináltunk ilyeneket, ami egy kicsit avittabb, vagy ha tetszik, hagyományosabb, de van egy rohadt nagy előnye, két nagy előnye van. Az egyik előnye az, hogy egy ilyen nagy tömeget le tud bontani egy kisebb tömegre. Tehát ez egy majdnem, hogy földszintes háznak a tömege. Tehát ha úgy forgatom, ha afelé néz, akkor mégiscsak nem egy elvetélt arány alakul ki. A másik, hogy ezekben a ráforduló kis tömegeknél kialakul mindig egy olyan rész, amelyet mi jobb hiány beavatkozási felületnek hívunk, ahol valamilyen fajta egyedi arculatot, egyedi pofázmányt lehet adni ennek az épületnek. Tehát lehet a bejáratnál a legfontosabb részen valami a helyi anyaghasználathoz, helyi arányokhoz, helyi színekhez való dolgot tenni rá. Kis túlzással, ha most ideállítanak 20 kínai sorba, hát nekünk világra ugyanaz, ugye? De ha jobban végignézzük, azért fölismerjük a karakterjegyeket. És hát ezt csináltuk itt is, avval megfejelve, hogy ügyeskedve, csalva, lopva, hazudva, egy olyan előteret csináltunk, ahol mondjuk ennyien, ha zsúfoltan is, de elférünk. Mert hogy 2000 fős településeken ehhez tisztelettel a minden. A közösségi tér, a nősök bája, a falugyűlés, a bálásruhavásár és minden más. Tehát ennek kulturális célja is van, és azt kiharcoltuk, hogy a graboplaszt műanyag burkolat, mert rendes parkettára azért nincs pénz, mellé kapjanak védő szőnyeget, amit ilyenkor letesznek, és akkor lehet használni a dolgot. Tehát azóta is bált tartanak benne, és minden ilyesmit. És ide csináltunk egy ilyen kis elsősegélyhelyiségnek hívják, kicsit nagyra méretezett, annak az a lényege, hogy ott van folyóvíz és mosogató, és a süteményt ott lehet a bálon föltállalni. Úgyhogy ebből épült egy jó pár, illetve tanúszodák épültek, amiket egy jóval bonyolultabb üzemű dolgok, ezek 25x15-ös medencével és egy kicsi 6x10-es beszoktató medencével, tehát ez a 90 cm-es vízmélységgel, és hát ennek is tulajdonképpen ezek a utcai homlokzatai, tehát ezek itt elég szűk a beavatkozási felület, a háta ezeknek általában semleges, tehát egy nagy koporsó ilyen értelemben, és az arca az, amely ki tud fejezni valamilyen fajta helyi idomulást a településhez, és hát ha minden igaz, akkor mondom, ennek a második üteme most épül. Tisztelettel, biztos, hogy nagyon sokat szeret, vagy tudok még szerettek is dumálni, de szerintem önök lassan összecsuklanak, úgyhogy megtiszteltek, hogy eljöttek és végighallgattak. Köszönöm szépen.
Köszönöm. További tartalmakért látogasson el az országépítő.net weboldalra. Országépítő Podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.